megjelenítést tartalmazott. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 35 éves a miskolci hajléktalan ellátás. Füvész és tankertet alakította ki Fényes Litkén, újfajta növényeket ültetnek el Kazincbarcikán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A miskolci hajléktalanokat gondozó központ fennállásának 35. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget szervezett a Magyar Vöröskereszt, azért, hogy megköszönjék a kollégáknak az áldozatos munkájukat. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár rádiónknak elmondta, 2010 óta a kormány 16 milliárd forintra emelte a hajléktalan ellátásra szánt támogatást.
Minden olyan esemény, ami arról szól, hogy régóta fennáll egy szociális intézmény, az nem csak az intézménynek ünnep, nyilván 35 évet illik megünnepelni, mint azért is vagyunk most itt, hanem ez egész területnek is fontos üzenet, arról a kitartásról, a feladatvárosról, arról a szolgálatról, ami alapvetően a közösségért való felelősségvállalást jelenti. A hajléktalan ellátás talán a legnehezebb műfaj a szociális területen. Azok, akik itt dolgoznak, akik 3,5 évtizede teszik a munkájukat, azok mégiscsak a legnehezebb emberi sorsokba tudják a közösség felelősségvállalását megmutatni. Ha ez itt így működik 3,5 évtizede, akkor azt hiszem, hogy csak kalapot lehet emelni. Talán a legnehezebb ennek az összetettsége. Mert a hajléktalan ellátórendszer az akkor is úgy tud működni jól, ha ott nagyon sok szervezet egymással összhangban működik. Mondjuk kifelé csak azt látjuk, hogy van egy hajléktalan ellátóhely, rosszul, de hajléktalan szállónak szoktunk a köznyelven nevezni. De ugye emögött ott van egy szervezet, aki ezt fenntartja, ott van az önkormányzat, aki a feladat felelőse, ott van az állam, aki ehhez a pénzt adja és a jogszabályokat hozza, ott van emögött a rendőrség, a polgárőrség, a mentő, közös összefogása, mert azért itt sok vészhelyzet van, amit kezelni kell. Szóval rengeteg szervezet együttműködése az, aminek a nap végén annyi látszik, hogy van Miskolcon egy intézmény, ahol eljárnak hajléktalanokat. Szerintem ez a legfontosabb ebben. Ennek természetesen költségvetési támogatása is fontos, nem csak az elvégzett munka. Épp ezért az elmúlt években folyamatosan emeltük a hajléktalan ellátásra nyújtandó támogatást. Ma költségvetésben 16 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez 2010-ben még csak 7,5 milliárd forint volt, mert szükség van természetesen plusz forrás bevonásra, de még egyszer mondom, ami a legfontosabb, az az önkormányzatok, az állam, a civil, a egyházi fenntartók és az állami hatóságok közötti együttműködés és összhang.
Hogy látja, hogy ez a megyei szinten hajléktalan ellátásban ez a 35 év mennyire kuriózum?
Hogy a hajléktalan ellátó rendszer kiépítése önkormányzati feladat, azért az önkormányzati törvény szabályozza ezt ebből a szempontból egységesen, de azt gondolom, hogy Borsod-Abolcs-Zemplénben és egyébként a Vöröskereszt munkája az országosan is ismert, tehát itt mégiscsak a nagyságrendjét tekintve egy olyan intézményről beszélünk, ami országosan is mértékadó intézmény. Nem változik az sehol, hogy ez önkormányzati feladat, de még egyszer mondom, ekkora mértékben, mennyiségben az ellátórendszerben fontos szerepet játszanak.
A minisztérium mennyire lehet hatással az itt dolgozóknak, így mondjuk a munkabérére?
Akik a hajléktalan ellátó rendszerben dolgoznak, ugyanúgy a szociális bértábla alapján kapják a bérüket. Az fontos nyilvánvalóan, hogy a szociális területen fenntartótól független finanszírozás van, tehát ha valaki állami, önkormányzati, egyházi vagy civil fenntartó, ugyanúgy megkapja, a civil fenntartó is ugyanúgy megkapja azokat a típusú támogatásokat, és a bérek tekintetében pedig van egy olyan jogszabály garant, garancia, ami az itt dolgozók bérét jelenti.
Hogy látja, hogy az itt dolgozók mentális egészségére mennyire lehet odafigyelni, vagy tudnak-e odafigyelni?
Fontos, hogy erre figyeljünk, ugye az alap normatíván, tehát azt, amit egy működésre kap egy intézmény, azon kívül minden évben kiírunk pályázatot. A hajléktalanokért közalapítvány minden évben kiír egy pályázatot, mert ennek mindig tematikái vannak. Ennek egyik része például a dolgozók mentális állapotára való odafigyelés, programok szervezése, csapatmunka szervezése. A szociális terület önmagában megterhelő lelkileg, pszichésen, nem csak fizikailag, és azt gondolom, hogy az fontos, hogy pont ezért oda tudjunk erre figyelni, fontos az, hogy ezt lássuk is, és a fenntartók, az intézmény fenntartók is erre külön erőfeszítést tegyenek, hogy a saját munkavállalójuk a pszichés helyzetét javítani, vagy karban tartani tudják.
Füvész és tankertet alakította ki Fényes Litkén. Az új létesítmény a valódi közösségi összefogás szimbóluma lett, melyben cégek, önkéntesek, valamint a koordináló szerepet ellátó Fényes Litkéért faluvédő közalapítvány vett részt. Az új közösségi tér nem csak esztétikai értékkel bír, de oktatási nevelési célokat is szolgál, mondta Lórinci Tibor, az alapítvány elnöke.
Néhány évtizeddel ezelőtt volt itt egy nagyon gondos tanárember, Gyüre Andrásnak hívták, és egy hatalmas gyakorlókertet üzemeltetett az iskola területén, és ezt alsó-felső tagozatos iskolások művelték, és nagyon fontosnak tartottuk ezt az elmúlt évek folyamán, hogy már óvodáskortól kezdve kisiskolásokon keresztül a felső tagozatosokig kapjanak lehetőséget a gyerekek arra, hogy egy tankertjük legyen, és a természet, a fák, a növények szeretetére próbáljuk őket rászoktatni és nevelni. Nekünk van egy nagyon komoly segítőnk itt Fényes Litkén, ez pedig az East Westgate Intermodális Szolgáltató Logisztikai ZRT, aki nem csak ide települt a logisztikai központ révén, hanem folyamatosan velünk élnek, és követik a településnek minden rezdülését, és az elmúlt években is rendkívüli segítségeket kaptunk tőlük a ötleteink megvalósításához, és amikor ez az ötlet felmerült, akkor ez a triász, az önkormányzat, az East Westgate, illetve a Fényes Litkéért faluvédő közalapítvány maximálisan együttműködött, és egyet is értett abban, hogy ezt meg kell valósítani, ezt a projektet, és ez hála a sorsnak, illetve hála az East Westgate-nek sikerült is. Reméljük, hogy madarak is lesznek majd, illetve a növényeink azok megfogannak, és rengeteg növény faj van itt, ezek ki lesznek majd táblázva, tájékoztató kis táblácskák lesznek, illetve folyamatban vannak kihelyezve, tehát tanulmányozhatják a köröttük levő növényeket, és hát van egy ilyen elkerített rész itt, talán látható is a hátam mögött, ez az óvodához tartozik, és itt ilyen magas ágyások lettek kialakítva, amik már be is vannak vetve, sőt az első kis növénykék kezdeményei már látszanak, most a gyerekek pont ezt művelik, kis munkás kötényeket is kaptak tőlünk, és azt gondolom, hogy amit látunk most kezdetben, ez önmagáért beszél, hiszen nagyon élvezik ezt, és nagyon örülnek. És ráadásul a mai világban, amikor a közösségi médiák tökéletesen lekötik és elveszik a gyerekeket, felnőtteket a szabad levegőtől, a természettől, a növények, fák megismerésétől, én azt gondolom, hogy ez egy úttörő jellegű beruházás, egy úttörő jellegű projekt, és ehhez hasonló községben nem tudunk hasonló. És nagyon szeretnénk, ha jól működne ez.
Évente több mint 1500 bejelentés érkezik a Kazincbarcikaiaktól a ColorUp segítségével. A közvilágítási problémák, úthibák, szabálytalan parkolások és kóborállatok mind szerepelnek a jelzések között. A bejelentési folyamat egyszerű, a probléma fényképezése, annak tárgyának kijelölése, valamint a pontos helyszín megadása. Ezt követően a szakemberek megkezdik a munkát, és igyekeznek minél gyorsabban megoldani a problémát. Az idejében az applikáción keresztül beérkezett hibák 70%-át már kijavították, többségüket mindössze 24 órán belül. A részletekről Klimon Istvánt, Kazincbarcika alpolgármesterét hallják.
A városüzemeltetéssel kapcsolatos problémáknak a bejelentésére egy külön menüt használunk és alkalmazunk, és gyakorlatilag mindenki ott teheti meg a bejelentését, legyen az egy problémának egy felvetése, jelzése, egy rossz lépcső, vagy éppenséggel egy kátyú az úton, vagy egy közvilágítási hiba, egy nem megfelelő kresztábla, vagy csak fejlesztési javaslatot szeretne megfogalmazni, hogy egy adott területre ő valamit elképzelt volna, és érdemesnek látja arra az ő ötletét, hogy megossza ezt a polgármesterrel, az önkormányzattal. Akkor, amikor valaki bejelenti a problémáját, meglátását, javaslatát, akkor egy osztálynak a megfelelő munkatársa elkezd vele foglalkozni, ez a városüzemeltetési osztálynak a munkatársa, és attól függően, hogy fejlesztési a javaslat, vagy üzemeltetéssel kapcsolatos, az osztálynak a fejlesztése rendelt kollégája, vagy a városüzemeltetéssel foglalkozó kollégája fog majd foglalkozni a bejelentéssel.
Dr. Juhász Hajnalka a jegyző.
Azért jó a Colora felület, mert egy helyen tudjuk látni azokat a problémákat, és tudjuk minél hamarabb kezelni, ami beérkezik. Hogyha ez egyéb felületekről kellene begyűjtenünk, akkor sokkal több időt venne igénybe. A bejelentésekre jellemzően már másnap reagálunk, hiszen egyébként a hivatal munkaidejében minden nap kettő alkalommal nézzük a beérkezett bejelentéseket, és küldjük a megfelelő szerveknek, akár mondjuk egy közvilágítási karbantartással foglalkozó gazdasági társaságnak, vagy akár a Barcika Park Kft-nek.
Kazincbarcika közparkjaiba idén olyan növényeket telepítenek, amelyek jobban ellenállnak a szélsőséges időjárásnak, ugyanakkor színeikkel és formájukkal illenek a város színes és különleges növényforgatagába. Ettől az évtől kezdve a város maga is nevel virágokat és cserjéket, hogy még fenntarthatóbbá és környezettudatosabbá tegye a gazdálkodását. A részletekről Molnár Pétert, a város főkertészét hallják.
Barcikában az az új, amit igyekszünk megvalósítani, és nem nagyon látom, hogy más városban kivéve Esztergomot, az nagyon-nagyon szép ott egyes részei, hogy nagyon rigorúzus és tendenciósan azok a növényeket veszik meg a ottani városok, Miskolcon is különben, amelyek a büdöske, a bojtocska, a vízifuchsia, szóval magyarán azokat a teljesen klasszikus ágyás növényeket, amit láttunk már kb. 200, nem 200, de 100 éve biztos különben, és semmiféle olyan nagyságbeli, színbeli játékról nem adok ott, hanem eléggé egyforma gyakorlatilag kis keskeny ágyásokról, amit cipőfűző, mert hogy ugye igyekeznek takarékoskodni, és ráadásul a virágokkal. Célom az, hogy Barcikát visszavezessük olyan falusi gyökerekhez, amelyek eddig nem voltak, és iparvárosnak nem fogja szerintem rosszul állni ez a gyökérkeresés. Olyan szinten például, hogy teljesen megbabonázott, hogy vannak ilyen ekkora magas, piros, dísznapra forgók, a Moller Rouge. Én nem láttam, hogy senki, hogy lett volna, vagy mert volna dísznapra forgót ültetni városba. Mert úgy gondolom, hogy a napraforgó az ugye ez egy falusi és vulgáris dolog, de nem, ez nem igaz. Hogy ugyanúgy beszereztem hajnalkákat, ismerős az a futó kék tölcsíres növény, az, amit le fogja futni a falakról, az is tipikusan falusi házak elején található. Szóval én nem értem, hogy miért annyira óckodnak az emberek úgy általában attól, hogy ismeretlent, újat, izgalmasat találjanak ki, ami nem a klasszikus.
Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés valószínű gomoly felhőkkel, az északkeleti tájak fölé azonban vastagabb felhőzet érkezik, ott néhol záporeső is előfordulhat. A nyugati szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet szombaton hajnalban -1 és +4 fok között, napközben aztán 16-18 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 9-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. Főbb híreink egy-egy mondatban. Idén is megrendezte mesemondó versenyét a Garabonciás Művészeti Alapítvány sátorolja új helyen. Átvette főigazgatói kinevezését dr. Assani Omára a Gyüngyösi Bugát Pál kórházban. Vacsemetéket ültettek ma az Egri Palasiban. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Mesevásár elnevezéssel idén is megrendezte mesemondó versenyét a Garabonciás Művészeti Alapítvány sátoralja új helyen. Az elmúlt évektől eltérve idén egy interaktív, élményközpontú programsorozattal várták az érdeklődőket, melynek középpontjában a népmese állt. A népmese, amely magyarságunk és a magyar hagyomány szerves része, mondta el Fehér Eszter, az alapítvány kuratóriumának elnöke.
Mi egy olyan művészeti iskola vagyunk, akik néptánccal foglalkozunk, és a magyar hagyományokkal, és mi halljuk azt, hogy a néptánc mellett nagyon-nagyon fontos a kultúránknak egyéb más szegmensét is ugyanúgy fenntartani és életben tartani, így a népmesét is, a népdalokat is, vagy adott esetben akár még a gasztronómiát is, és hát ez egy nagyon-nagyon jó alkalom arra, hogy életben tartsuk. Nem használom azt a szót, hogy őrizzük, mert mindig azt szoktam mondani, hogy nem akarja senki ellopni, nem őrizni kell a hagyományainkat, illetve a szokásainkat, hanem életben tartani és megélni azokat. Hát én nagyon szomorúan tapasztalom, hogy a mai gyermekek nagyon keveset találkoznak a magyar népmesékkel. Van egy nagyon érdekes része ennek a dolognak, hogy a magyar népmesék közül hát igencsak sok van, ami hát elég véres. Tehát laikus olvasó számára ez borzasztó lehet egy gyereknek, hogy úristen, ne olvassunk magyar népmesét a gyereknek, mert hát ebben kaszabolják egymást az emberek, itt folyik a vér, adott esetben még akár szexuális tartalmak is megjelennek egy-egy mesében. De ha valaki a mélyére néz ennek a magyar népmesének, illetve alapvetően a népmeséknek a pszichológiájának, minden nép a saját népmeséjét kell, hogy olvassa és mesélje a gyermekeknek, hiszen nagyon-nagyon sok gátat és nagyon-nagyon sok problémát tudnak a magyar népmesék tudat alatt feloldani a gyermekekben. És ha ennek tudjuk a hátterét, akkor bátran fogjuk elolvasni a gyereknek azokat a meséket is, amik számunkra nagyon véresnek tűnhetnek és nagyon brutálisnak, de a gyermekben ezek oldják fel a különböző gátakat. Erről még nagyon-nagyon sokat tudnék mesélni, de gondolom véges az időnk, tehát én csak bíztatni tudok mindenkit, hogy magyar népdalt énekeljen a magyar gyermek, és magyar népmesét hallgasson a
sátoralja újhelyi mesemondó verseny zsűriében hivatásos mesemondók is helyet kaptak. Simándi László az értékelő szerep mellett igyekezett hallgatóságként is jelen lenni, és beleképzelni magát abba a történetbe, amit a versenyző diákok előadtak.
Nagyon nagy élmény volt a mesevásárnak zsűrije vagy hallgatósága lenni, és ezt nem csak azért mondom illendőségből, hogy jól hangozzon, hanem valóban így van, mert nagyon jó meséket hallottunk. Ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy jók voltak a meseválasztások. Ez nagyon fontos, amikor gyerekeknek mesét tanítunk, akkor nagyon fontos, hogy a gyerek habitusához, a gyerek neméhez illő mesét választunk, és itt hál' Istennek nagyon jó meséket hallottunk. Jól is szórakoztunk, mert a meseválasztások jók voltak, és a legtöbb mese valamilyen tréfás csattanóval végződött. Látszódott, hogy a gyerekek is élvezik, értőn mondták el a meséket, tehát azért előjött belőlük néha egy huncut mosoly, egy kacsintás, ez kifejezetten üdítő volt, és nagyon ügyes volt mindenki.
Átvette főigazgatói kinevezését dr. Assani Omára a Gyöngyösi Bugát Pál kórházban, aki korábban orvosi igazgatóként, másfél éve pedig megbízott főigazgatóként dolgozott az intézményben. Az új főigazgató tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Megkapta nyilván ezt a feladatot, miután Weiss Péter igazgató úr nyugdíjba ment, akkor megkérték önt arra, hogy addig, amíg a pályázat lezajlik és megy a maga útján, addig azért megbíznek az intézmény vezetéssel. Ez alatt az időszak alatt találkozott igazán azzal a felelősséggel, hogy megbízottként is helyt kell állni egy intézmény élén. Akkor milyen volt ez a feladat, amikor átvette ezt annak én?
A két feladat között az a különbség, hogy az orvosi igazgató inkább operatív munkát végez. Operatív azt jelenti, hogy napi gondokon, napi teendőket felügyeli, irányítja, biztosítja, védi a kollégákat a külső hatásoktól, tulajdonképpen rengeteg zaj van a környezetünkben, amit szerintem orvosigazgatónak szűrnie kell, hogy a kollégák jobban tudjanak koncentrálni a szakmai munkájukra. De természetesen Weisz Péter főigazgató úr mellett rengeteg volt a kölcsönhatás oda-vissza, és nagyon sok stratégiai munkát és stratégiai gondolatokat is kellett végrehajtanunk együtt. A megbízott főigazgatóként, illetve főigazgatóként az a fő feladat, hogy stratégiai gondolkodás, stratégiai munkáját, külső-belső kapcsolatot sokkal jobban erősítsük, mert a főigazgatónak a külső kapcsolatai, illetve a kórházon belüli kapcsolata, és ezt összességében a kórház és a hozzánk tartozó betegek ellátásának a javára kell fordítani, semmi nem öncélű.
Főigazgató úr beadta a pályázatát, és akkor most testet öltött a ünnepélyes átadás, és kinevezést kapott a megyei főigazgatótól, dr. Stankovics Éva igazgatóasszonytól. De ezért le kellett írni az elképzeléseket. Ebben mik voltak azok, amelyek az ön fejében megszülettek, és egy irányvonalat adnak a Bugár Pál kórháznak?
A pályázatban mindenképpen az volt a gondolatmenet, hogy stabilitás legyen a Gyöngyösi Bugár Pál kórházban, maradjanak ezek a műhelyek, a szakmai műhelyek tudjanak erősödni, az infrastruktúrát, a műszerezettséget tudjuk javítani, ezt a hangulatot, amit eddig sikerült elérni a kollégákkal, lényegében különösen büszkék vagyunk arra, hogy a Gyöngyösi Bugár Pál kórházban úgy éljük a mindennapjainkat, mint egy nagy család.
A közeledő madarak és fák napja és az intézmény udvarán található faállomány fiatalítása miatt 4 facsemetét ültettek el az egri Balassi Bálint általános iskola udvarán. A kezdeményezésről előbb Dobrekecs Már Csabát, az Egerendő ZRT vezérigazgatóját kérdeztük.
4 facsemetét ültetnek el a Balassi Bálint általános iskola udvarán. Most ennek mi az apropója, a közeledő madarak fák napja, vagy egy kis fiatalítás szükséges?
Többes funkciót tölt be ez a mai faültetés. Tavaly tavasszal kötöttünk egy együttműködési megállapodást a Egerendő ZRT és az Egri Tankerületi Központ, és a korábbi formális kapcsolatot intézményesített keretek közé tereltük így a két szervezet, és ennek az együttműködésnek a keretében én már a másodszor ebben a tanévben, hogy az első ősszel volt az első ilyen faültetési program a Egri Pásztorvölgyi Általános Iskolában, és most tavasszal folytatódik itt a Balassi Bálint Általános Iskolában 4 darab kislevelű hárs elültetésével, és hát külön apropója az együttműködésen túl ennek a faültetésnek az, hogy itt az elmúlt időszakban a iskola udvarán növényápolási feladatokat láttak el, veszélyes fáknak a feldarabolása, gajazása történt meg. Ezeknek a pótlására is szánjuk ezeket az onnan elültetett fákat, és hogy a kérdésben is volt, május 10-e minden évben, immáron közel 100 éve a Madarak és Fák napja, ami elsősorban arra hivatott, hogy felhívja a társadalom, és a társadalom széles rétegein belül a felnövekvő társadalom a gyerekek figyelmét a természeti környezetünknek a védelmére, óvására, megismerésére.
Esetleg akkor van-e olyan további terv, hogy más általános vagy középiskolában is kaptak új fát?
Természetesen igen, hiszen ezt egy programként indítottuk el a tankerületi központtal, úgyhogy várjuk a javaslatokat a tankerületi központtól, várjuk a megkeresést, és természetesen ennek az együttműködésnek a keretén belül várható még további intézményekben is ilyen program.
A faültetésen részt vett dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő is, aki elmondta, nem csak politikusként, képviselőként, hanem magánemberként is fontosnak tartja a természetvédelmét.
Balassiban ki kellett vágni az előregedett és veszélyessé vált nagy nyarakat, és hát ugye itt a tankerületi központ, az Egri tankerületi központ és az Egererdő közötti együttműködés kapcsán az Egererdő biztosította a fáknak a pótlását, és az iskola diákjai pedig, ahogy láthattuk is, közreműködtek ennek a kislevelű hársaknak az elültetésében. Megkapták az instrukciókat a gyerkőcök, hogy kísérjék figyelemmel a fáknak az életét, öntözzék, amíg ugye meg nem erednek, majd ezek illetőleg az új helyükön megtalálják az életfeltételeket, és utána pedig térjenek ide vissza, akár egy nemzedék múlva is, és nézzék meg, hogy mi lett abból a fákból, amiknek a elültetésében ők is közreműködtettek. Szóval szerintem is ez egy remek környezeti nevelésnek számít, azon túl, hogy minden fa nagyon kell tegerbe, hiszen a városunknak különösen a belső traktusában bizony kevés a fa.
országgyűlési képviselőként, politikusként is nagyon fontosnak tartja ezt, hogy mondjuk a természetet, a gyerekeket tényleg az hát önnevelésben.
Igen, annál is inkább, mert a gyermekkorom meg a fiatalkorom az, ha úgy tetszik, bizonyos értelemben a kert és a szőlőműveléshez kötődik, aztán felnőtt feje pedig a természethez, természetjáróként, vadászként, és így bizony tudom, hogy mennyire fontos a természet. Ha elszakadunk a természettől, még jobban, mint amennyire sajnos itt a városi létforma ezt magával hozza, akkor nagy bajba leszünk, mert a természet az mégis az az alapja minden emberi életnek.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! 14. Leó néven az amerikai Robert Francis Prevost bíboros az új pápa, a konklávé második napján választották meg. A 69 éves Robert Francis Prevost az első észak-amerikai pápa a katolikus egyház történetében. A 267. pápa első beszédében tisztelgett a néhai Ferenc pápa előtt, és arra buzdította a tömeget, hogy emlékezzenek elődje örökségére. Emellett úgy fogalmazott, együtt kell törekedni arra, hogy missziós legyen a katolikus egyház, amely hidakat és párbeszédet épít. Első imáját a világ békének szentelte. Még ott halljuk fülünkben Ferenc pápa gyengécske, de mindig bátor hangját, aki húsvét vasárnapján megáldotta a világot, az egész világot. Engedjétek meg, hogy folytassam ugyanazt az áldást, Isten szeret bennünket, Isten mindnyájatokat szeret, és a rossz nem fog győzni, jelentette ki az új pápa. Mindannyian Isten kezében vagyunk, ezért félelem nélkül Istennel és egymással kéz a kézben haladjunk előre. Krisztus tanítványai vagyunk, Krisztus előttünk jár, a világnak szüksége van az ő világosságára, mondta 14. Leó. Az új pápa megválasztása és bemutatkozása után Matteo Bruni szentszéki szóvivő tájékoztatotta a következő napok eseményeiről. Délelőtt 11 órától 14. Leó pápa már szentmisét mutatott be a Sixtus kápolnában a bíborosokkal együtt. Május 11-én vasárnap délben az új pápa elimádkozza a Regina Céli Mária imát a hívekkel a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról. Május 12-én hétfőn délelőtt 10 órakor a vatikáni 6. pál teremben az új pápa találkozik a média képviselőivel. Hallottuk a pápa első szavait, amelyek Jézus első szavai húsét után, a fegyvertelen és lefegyverző béke szavai. A pápa a párbeszédről beszélt nekünk, áldás a Ferenc pápa húsvét vasárnapi szavait idézte fel. Isten szeret minket, szeret mindannyiótokat, és a gonosz nem fog diadalmaskodni, mondta az újságírótnak a szentszéki sajtóközpont igazgatója. Az új pápa névválasztását illetően hangsúlyozta, egyértelmű utalás a Rerum Novarum pápájára, az egyház modern társadalmi tanításának eredetére. Nyilvánvalóan ez nem egy véletlenszerű utalás férfiakra és nőkre, a munkájukra, még a mesterséges intelligencia korában sem, mondta Matteo Bruni. Robert Francis Prevost Chicagóban született, 1977-ben matematikából szerzett diplomát és filozófiát is tanult a pennsylvániai Villanova Egyetemen, majd Rómában tanult egyházjogot. Ágostorrendi szerzetesből lett püspök, majd bíboros, szolgálata idején hosszú ideig Perúban élt és dolgozott. Ferenc pápa 2023-ban kinevezte a püspöki dikasztérium élére, ami az egyik legfontosabb vatikáni hivatal. 14. Leó hivatalos koronázása néhány nappal a megválasztása után következik majd. A pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdeztük Buda Péter plébános teológiai tanárt, aki kolléganőm Domán Vivien kérdéseire válaszolt.
Először is nagyon meglepődtem. A Servita templomban befejeztük a szentmisét és a litániát, amikor az egyik hívő bekapcsolta a telefont, és mondta, hogy fehér a füst. És akkor rögtön harangoztunk, és hát utána hát tudtam, hogy hosszabb időt kell várni, úgyhogy hazaindultam, és már a tévében néztem a közvetítést, és amikor bemondták, hogy ki lesz a pápa, úgy kapkodtam a fejemet, hogy ilyen név. A Robertet azt értettem, de hogy utána mi következett, azt nem. Tehát a Robert Francis Prevost teljesen meglepetés számomra, de szerintem nagyon sok ember számára. Mert hogy ő egy olyan személyiség, aki nem volt eddig előtérben. Pedig nagyon fontos pozíciókat töltött be, ha arra gondolunk, hogy azért az ágostonos rendnek volt az általános generális a Rómában, vagy arra gondolunk, hogy 2023-tól ő volt a püspöki dikasztériumnak a vezetője, csak ugye az egyszerű emberek ezzel a dikasztériummal nem nagyon találkoznak, hát leginkább a püspököket érinti. Ezért van az, hogy szerintem nagyon sokakat meglepetésként ért ez a választás, de hogyha megnézzük a Szentatyának az életét, akkor azt kell mondanunk, hogy igazából nincs mint csodálkozni. Egy olyan személyiségről van szó, aki hát az egész világot valamiképpen magához öleli, mert hogy Észak-Amerikában, Chicagóban született, az ágostonos rend tagjaként, és főleg amikor generális volt, akkor az egész világ összes ágostonos kolostoráért felelős volt. Közben elküldték vissza Latin-Amerikába, Peruba, hogy ott missziósként, püspökként tevékenykedjen, és utána pedig visszahívják Rómába, hogy ő legyen egy ilyen nagyon fontos dikasztériumnak a prefektusa, a vezetője. Azt kell mondani, hogy egy olyan személyiségről van szó, aki tényleg végig dolgozta az életét, de úgy, hogy mindig háttérben maradt. Ez a megjelenése, hogy megjelent a Szent Péter Bazilikának a lodzsáján, látszott rajta a meghatódottság, látszott rajta egy átszellemültség. Szembe kellett néznie azzal a 100-200 ezer emberrel, akik odajöttek az üdvözlésére, és ami engem különösen megdöbbentett, az a névválasztás. 14. Leó. Az egyháznak az életében jó néhány nagyon fontos Leó van, és néhányat szentként is tisztelünk. Első Leót, 9. Leót, de ugye az elődje 13. Leó megint csak egy óriási jelentőségű pápa volt, aki, hogyha megfigyeltük a jelenlegi 14. Leó a Szentatyának az üdvözlését, hogy békesség legyen mindannyiótokkal, akkor föl lehet benne fedezni 14. Leó, 13. Leónak a szellemiségét, aki egy nagyon nehéz időszakban vette át az egyháznak a kormányzását 1878-ban. Amikor megszüntették az egyházi államot, Európa szerte üldözték a katolikus egyházat, amit úgy hívunk szépe, hogy kultúrharc, és ő nagyon ügyes diplomáciával, nagyon nagy szeretettel és empátiával ezeket le tudta szerelni. Amellett pedig szociálisan nagyon érzékeny volt. Ő adta, hogy az első szociális enciklikáját az egyháznak, a Rerum Novarumot. Nagyon nyitott volt a modern tudományok irányában. Én elfogult vagyok, de hát ő volt az, aki megnyitotta a vatikáni levéltárat a kutatók előtt, és ezzel óriási lehetőséget adott arra, hogy a múltunkat, a történelmünket jobban föltárjuk. Tehát mindenképpen azt kell mondani, hogy egy olyan személyiség került most a Szent Péter utódjának a székébe, akire nagy reménységgel nézhetünk. Az, hogy a nyitó beszédében megköszönte Ferenc pápának, aki azért egyengedte az útját, de megköszönte a bíboros testvéreknek is a bizalmat. Ez mind-mind azt mutatja, hogy ő valóban a béke embere szeretne lenni, aki el akarja simítani a világban és az egyházban lévő ellentéteket vagy feszültségeket.
Első beszédében kiemelte még a békén túl a missziót, a szinodalitást, és együtt imádkozta a világ népével az Üdvözlégy Mária imádságot. Mire utalnak ezek?
Egyrészt arra, hogy folytatni szeretné Ferenc pápának a szinodális útját. Tehát egy olyan egyházat képzel el, ahol sokkal nagyobb szerepe van a párbeszédnek, illetve az, hogy amit Ferenc pápa is hangsúlyozott, hogy mindenkit meghallgatni. És utána ezekből a bejövő információkból alakítjuk tovább az egyháznak az életét. Ugyanakkor azonban mindig ugye Krisztusra hivatkozott, és nem szabad elfelejteni, hogy a jelmondata, amit választott, az, hogy benne egyek vagyunk. Ez a benne ugye Krisztusban. Hogy Krisztus közösségében mindannyian egy szeretett közösséget kell, hogy fölépítsünk, aminek természetesen a béke az alapja.
A pápaválasztás kapcsán és az új katolikus egyházfőről Domán Vivien kérdezte Buda Péter plébánost, teológiai tanárt. Szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzércsoport szervezésében május 15-én csütörtökön 18 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. Május 24-én szombaton a Mezőkövesdi Szent László plébánián működő EFFATA karizmatikus közösség szervezésében ismét immár 6. alkalommal megrendezik a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül. Csatlakozva a 2025-ös Remény Zarándokai Szentév eseményeihez, idei elmondatunk, legyünk mi is a remény zarándokai. Keresztényként hitünkről kívánunk tanúságot tenni, hogy kilépve a templomok falai közül elvigyük a feltámadt Krisztus örömhírét és Krisztusban felfénylő reményt az emberek közé. A Szentlélek által érezzük keresztény katolikus küldetésünk, melynek megvalósításához ő ad erőt, bátorságot és lángoló szívet. Imáinkkal és zarándoklatunkkal mi is a reményjelei kívánunk lenni, a legfőbb pártfogunkat, égi édesanyánkat, Máriát kérjük, hogy vigye imáinkat Szent Fia elé, írták a szervezők. Elindult a regisztráció az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény idén július 10-e és 13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel, önkéntesek jelentkezését is várják. Július 10-én a nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálja majd. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével, tehát május 20-áig lehet jelentkezni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okoseszközök elterjedésével egyre többek a különböző alkalmazásokat használják és részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához is. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Nírmondóval legközelebb, hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
A hazai BMX freestyle szakág legjobbjai csaptak össze Debrecenben a Debex DSI BMX Magyar Kupa viadalon. A 60-iak ötlete és döntése alapján új grund, egy multifunkcionális sportpálya épült a belvárosban. A napokban rendezték Debrecenben a Phoenix Kupa kerékpáros versenyt. Több mint 50 diák mérkőzött meg az irinyi röplabda kupán. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A hazai BMX freestyle szakág legjobbjai csaptak össze Debrecenben a Debex DSI BMX Magyar Kupa viadalon. Mivel ebben a szezonban a Magyar Kerékpáros Szövetség mindössze ezt az egy viadalt írta ki kupaként, korán sem volt mindegy, hogy kinyeri a megmérettetést. Motiváltan várta a kezdést a Nyíregyházi Sportcentrum kiválósága Újvári Zoltán, már csak azért is, mert a legutóbbi 4 hazai kupaviadalt ő nyerte meg. A korábbi EB 5. Újvári pedig ezúttal sem aprózt el, így zsinórban 5-5-ször nyert kupafutamot, illetőleg az összetettet is. A 60-iak ötlete és döntése alapján új grund, egy multifunkcionális sportpálya épült a belvárosban. A részletekről Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Van néhány értékünk ennek a városnak, ennek a városvezetésnek, olyan értékek, amelyek a legnagyobb bajban is segítenek nekünk eligazodni. Ezeket az értékeket közösen együtt 60-iakkal fektettük le, és az egyik ilyen értékünk az, hogy közösen döntünk. Erről szól a közösségi költségvetés, hiszen itt arról van szó, hogy a 60-iak javasolnak projekteket, a szakembereink kidolgozzák, és utána a 60-iak szavaznak a projektekről, hogy melyek azok a projektek, amelyeket megvalósítsunk. És így ez alapján valósult meg itt ez a grund is, amely itt van mögöttünk. Ez a beruházás 28 millió forint volt, és nagyjából 2 millió forint volt a környezetrendezés, amely szükséges volt ehhez a beruházáshoz. Nagyon, nagyon fontosnak gondolom azt, hogy mi 60-iak közösen döntünk, és ilyen projektekről tudunk dönteni. De maga a közösségi költségvetés már egy olyan kezdeményezés, amelyet nagyon-nagyon sokan elfigyeltek tőlünk, megfigyeltek, és segítséget is kértek tőlünk, hogy hogyan csináljuk ezt, és hogyan tud jól működni 60-ban ez a kezdeményezés. Ha bárki jár a városban és látja ezeket a közösségi tereket, látja azt, hogy ott, amikor egy kicsit is jó idő van, akkor mennyien kimennek, mennyi gyerek sportol ott, mennyi gyerek játszik ott, mennyien vannak ott, én azt gondolom, hogy az alátámasztja mindazt, amiről beszélünk, és alátámasztja azt a gondolatmenetet, amelyet elkezdtünk az elmúlt években, és én azt gondolom, hogy ezek sikertörténetek, minden egyes közösségi tér sikertörténet, hiszen ezek a kis közösségek, ezek mutatják a városnak az erejét.
A napokban rendezték Debrecenben a Phoenix Kupa kerékpáros versenyt és a Diákolimpiát, ahol közel 400-an vettek részt. Nagy Zoltánt, a DSI kerékpáros szakosztályvezetőjét hallják.
Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy egy sikeres 2 napot sikerült zárnunk. Boldog vagyok, mert mindig azért egy nagy drukk van az emberben. Bárhogy is van, csináltuk már, de mindig van mit finomítani, szépíteni szervezésileg, de azt gondolom, hogy a Diákolimpián jó idő is velünk volt, és tényleg tervek szerint tudtunk, ha tényleg semmi elakadás, akár eredményhirdetésben, akár versenyszámokban nem volt, különösebb sérülések nem voltak, tehát ez egy nagyon örvendetes, és hát ami lényeg, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy tényleg élvezték és tetszett nekik. Délután volt a mezőnyverseny, ott értelemszerűen azt mondom, hogy a technikai tudás miatt csak az A-kategóriások indulhattak, de ők is majdnem 200-an voltak, és nagyon jó versenyeket láthattunk. Tényleg örömteli volt. Másnap egy esős időt fogtunk ki, de a lényeg az, hogy nem volt különösebben hideg. Szabadtéri sportágról van szó, ez előadódik, de kezelhető volt, és ott például örömteli volt az is, hogy nem volt versenyben egyetlen egy bukás se. Attól függetlenül, hogy vizes volt az útburkolat, a versenyszerem azért elkapta a fiatalokat, és ez nem csapott át olyan kockáztatásba, ami problémát jelentett volna.
Nagy Zoltán elárulta azt is, mennyire népszerű a Velopark Debrecenben.
Az őszi időszakban gyakorlatilag a cyclocross szakág az teljes mértékben funkcionál, és el kell mondani, hogy UCI kategóriás versenyeket csináltunk már, és jövőben is ez a terv, sőt pár év múlva világversenyt szeretnénk idehozni. Tehát ehhez még azért dolgoznunk, meg kell tennünk az asztalra, de az infrastruktúra adott. A többi időszakban, tehát most jelenleg azért a montisoknak és az országútisoknak nagy segítség. Tényleg, aki egyszerű, halandó ember is be tud jönni, forgalommentes területen tud kerékpározni, csiszolni akár a kanyartechnikáját, de bármi egyebet, csak hogyha kijön, kiül, nézelődik, kikapcsolódik, egy kis testmozgásra összekapcsolja, tehát tényleg maga a környezet is olyan, hogy felüdítő. Vannak ütemei még a velopark fejlesztésének, nagyon bízunk benne, hogy ebbe tudunk tovább haladni, mert kiszolgáló épület, meg szeretnénk egy feszített sátrat, ami nyitott lenne, de pont ezért, hogy az időjárásnak annyira ne legyenek kitéve a foglalkozások. Az én szívem álma és küldetésemnek tekintem, hogy debreceni szinten azért az iskolákba a kerékpáros oktatás be tudjon jutni. Meg vagyok róla győződve, hogy gyakorlatilag bárki él és mozog a városba, közlekedés az egy nem megkerülhető sztori. Tehát azt gondolom, nagyon fontos, hogy a gyerekeinket meg tudjuk tanítani önállóan közlekedni, és ehhez egy nagyon jó úródeszka kerékpáros oktatás, magának a technikai oldala, más oldalról pedig az, hogy a kresznek az ismerete, az, hogyha balra kanyarodnak, akkor hátranézek, behúzódok, kiteszem a kezem, meggyőződök, keresem a szemkontaktust, és azt mondom, ezeket, ha megtanítjuk a gyerekeknek, az ilyen felnőttekből egy jól kooperáló, jó gépkocsi vezető is lesz. Nem az a türelmetlen, hanem fogja látni, hogy előnyt adok neki, lemondok esetlegesen az elsőbségemre, de gördülékenyebben megy az egész dolog. Tehát én abba bízok, hogy ez a projekt, hogyha tud tovább haladni, akkor városi, de akár térségi szinten is tankerület fogja ezt szorgalmazni. Meg azt gondolom, fontos, hogy mindenki tudja, hogy mit és hogyan és hol, mert azokkal nagyon sok balesetet el lehet kerülni. Következetesen kell haladni, ez egy folyamatos építkezés minden egyes gyermek esetében. Gyakorlatilag egy széles bázis kell teremtenünk, akár létszámilag, de a kerékpársport az, most nem akarok semmi máshoz hasonlítani, itt a munka az, ami vissza kell jönnie, most mondhatjuk esetlegesen még az úszást is. Tehát ott, ami munkát beleteszünk, persze jó, ha van tehetség, de még jobb, ha van szorgalom, van következetesség, és meglegyen az a tulajdonsága egy sportolónak, ami gyakorlatilag a sport is megtanít, hogy a kudarcot el tudjuk tűrni, a kudarcot tudjuk kezelni. Az, hogy ha elesünk, fölállunk, ez mind fizikálisan, mind mentális értelemben, és ennek a való életbe óriási hasznát fogják venni a gyerekek. Én ezért is vagyok edző, mert én, amit kaptam a sporttól, azt szeretném átadni a gyerekeknek, és én hiszem is, látom is, hogy ez működik. Nagyon fontos, hogy jó közeget teremtsünk. Jó hangulat legyen, jó közösség legyen, és ez a közösség támogassa egymást. Tehát ne klikkesedjenek, itt van óriási felelősség egy edzőnek, hogy észrevegye azokat a esetlegesen nem jó irányokat, amiket helyre kell tenni, és megértik, és onnantól kezdve tényleg öröm volt látni a velopalba is, ott voltak a sátorban tizenakárhány gyerek, nevetgéltek, jól érezték magukat, jó hangulat volt, akázikelták egymást buzdították a versenyen, gratuláltak. Ez úgy épít az embert, jó látni, és ez az, amiből utána lehet tovább építkezni, ebből tud utána kialakulni a hivatástudat, az, hogy dolgokért, célokért áldozatokat hozzanak, esetlegesen lemondjanak dolgokról, ami azt gondolom nem feltétlen nagy lemondás, hogy nem 5 óra hosszát a telefonnyomkodja, hanem van egy egészséges fizikai fáradtság, amivel meg kell küzdenie, és ezért hajlandó pihenni is, és utána azért jönnek a sikerek is. Tehát maga a versenyzés nem csak az eredményről szól, hanem maga az egész, hogy elutazunk, hogy állunk oda rajthoz. Verseny közben azért élmények vannak. Tehát ha van egy jó verseny, akkor az adrenalin meg az élmény beszámoló az hazáig kitart.
Több mint 50 diák mérkőzött meg az Irinyi röplabda kupán. A nyíregyházi esemény különlegessége volt, hogy a versenyt az iskola végzős sportszervező szakos tanulói szervezték meg. Kozma Bence játékost hallják.
Minden héten vannak csütörtökénként edzéseink, amellyel a csapatot minél jobban tudjuk fejleszteni, és ez ebben az évben sem maradt el, és próbáljuk minél összeszedettebben a csapatot arra készíteni, hogy nyerjünk.
Az Irinyi János Technikum tornatermében második alkalommal rendezték meg az Irinyi röplabda kupát. Az itt tanulók magabiztosan indultak a napnak, hiszen heti szinten röplabdáznak. A házi bajnoksághoz hasonlóan ezt a vetélkedőt is az iskola végző sportszervező szakos tanulói szervezték meg egy projektmunka keretében. Az iskola 1952 óta nagy hangsúlyt fektet a sportra. Szilágyi László intézményvezetőt hallják.
Körülbelül 35 éve sportágazati képzéseink is folynak, tehát először sportgimnázium volt, most sportszak középiskola, most sportágazati technikumunk van, és így nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy a tanulóink folyamatosan a legmodernebb sportképzésben részesülhessenek.
A Mozdulj Debrecen iskola program részeként különböző méréseket is végeznek a fiatalok körében. Dr. Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója szerint a tapasztalat az, hogy a mozgás terén nagy elmaradások vannak.
Egyre bővülnek a programjaink, ami számomra nagyon nagy öröm, hisz ma is egy olyan programon vehetünk részt, ahol a fiataloknak lehetőséget adunk a mozgásra, lehetőséget adunk, hogy sikerélményhez jussanak, megmutathassák tehetségüket. A legfontosabb üzenete a programunknak, hogy a mozgás nem csak az egészséget, hanem a tanulást, a memóriát és a motivációt is fejleszti.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak. No one ever told me. No one ever said. No one ever loved me till I was going out of my head. No one ever listened to the things I tried to say. You gave me everything I needed, that's your way. You gave me hope, you gave me love, you gave me faith to carry on. Good God, have mercy on me, don't you desert me, baby. I wanna be together so long, so this time. As this before, no one ever stopped me when I was running out of the door. You set me free, you made me shine, you gave me arms to make you mine. You hear by me. Good God, have mercy.
last time.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.